2011. Húsvét vasárnapja, Gyömrő. Mondd miért?
Hát egy nagyon, nagyon szép délutánt, lassan estét szeretnék kívánni. A nevem Schlingloff Sándor, és engem ért ez a megtiszteltetés, hogy egy rövid, de nagyon-nagyon remélem, hogy annál jelentősebb húsvéti üzenettel nem is tudom, zárjam le, vagy folytassam, nem tudom, mi a jó szó, ezt a nagyszerű koncertet. És tényleg csak nagyon-nagyon hálás vagyok minden előadóért, és azért a szívbeli befektetésért, amit tényleg kaptunk tőlük. Köszönöm Leonának a csodálatos szervezést, és tényleg megtiszteltetés itt állnom. Én azt hiszem, hogy egy egyszerű ember vagyok. És talán egyetlen egy oka van annak, amiért most én állok itt, és nem önök közül bárki, az talán az, hogy jó néhány évvel ezelőtt nagyon-nagyon komoly kérdéseket tettem föl. Olyan kérdéseket, amiket azt hiszem minden gondolkodó, minden felelős, a családját szerető embernek föl kell tennie. Olyan kérdéseket, amelyek az élet alapkérdései. Amiket, hogyha nem válaszolunk meg, akkor egyfajta, nem is tudom, felelőtlenséggel csak átsuhanunk azon a kincsen, azon az értéken, ami az emberi élet. Honnan jövünk, hova megyünk, hogy lehet az ember boldog, mi az élet értelme. Tudom, hogy ezek ilyen, Sanyi, ezek komoly kérdések. Úgy értem, magas húrokat pengetsz. Úgy értem, csak nem arról fogsz beszélni nekünk, hogy mi az élet értelme. Nem tudom, hogy van-e értelme másról beszélni. Nem tudom, hogy húsvétkor érdemes-e kisebb kérdéseket feltenni. Nem tudom, hogy önök hogyan viszonyulnak a húsvéti üzenethez. Szerintem két fő irányból lehet megközelíteni. Az egyik az az irány, amiből én az életem többségében közelítettem a húsvétot. Nem hívő, materialista, ateista emberként, mint egy kedves szokást. Úgy értem, húsvét van. Locsolunk, húsvéti versecske. Ha jól csinálom, akkor kapok tojást, ugye még gyerekként, esetleg egy kis készpénzt. És a húsvétról volt valami, és tudom, volt ott ami vallásos dolog is, azt hiszem, a húsvét mögött. Igaz? Van ott valami ilyesmi? Igaz valami? A keresztényeknek ez valamilyen ünnepük. Aranyos. Szép szokás. Szép szokás. És az életem elmúlt 15 évét egy másik világképpel élem, hívő keresztényként. Azt hiszem, hogy nem vallásos emberként, hanem csak egyszerű, hívő emberként, ahol a hit azt jelenti, hogy van egy meggyőződésem a valóság nem látható részéről. Mi az élet értelme? Mi lesz velünk a halál után? Honnan jövünk, hova megyünk? Mit jelent jól élni? Mit jelent jól élni? Nekem a hit ezekre a kérdésekre jelenti a választ. És szeretnék erről beszélni egy picit, de nem tehetem. Úgy értem, nem tehetem. Egyenlőre nem. Mert ha vannak közöttünk olyanok, akik hasonlóan gondolkoznak, mint ahogy én gondolkoztam 15 évvel ezelőtt, akkor muszáj, hogy az ő szemszögükből nézzük meg a húsvétot először. Úgy értem, én nem voltam hívő ember. És hogy megmondjam őszintén, halálosan nem érdekelt a húsvét. Úgy értem, kit érdekel a húsvét. Hallottam róla, hogy egy ember 2000 éve feltámadt, és hogy húsvétkor ezt ünneplik. De hát ezt nem vesszük komolyan, ugye? Tehát ez egy kedves legenda, igaz? 2000 éve, azt hiszem názáreti Jézus Krisztus, igaz? Föltámadt a halottak közül. Nagyon szép ünnep, nagyon szép legenda, de hát ezt nem vehetjük a 21. században komolyan, hogy értem, ez nem ad választ a mindennapi élet problémáira, ez egy szép hagyomány, egy szép ünnep, húsvét, locsoljunk. A nyuszik tojásokat tojnak, és ezt ünnepeljük. És csak egy Egy vers jutott az eszembe a Bibliából. Pál apostol, aki Jézus Krisztusnak egy kortársa volt, aki egy történelmi eseményként élte meg mindazt, amit mi ma legendának hiszünk, vagy egy szép ünnepként élünk meg. Történelmi eseményként. Az ő életét ez úgy vágta keresztbe, mint ahogy egy háború keresztbe vághatná a miénket. Valami, ami annyira valós, hogy mindent felborít, amit azelőtt gondoltunk, hittünk és komolyan vettünk. Ez az ember az egész életét megváltoztatta azon az egész egyszerű meggyőződésen, hogy a názáreti Jézus Krisztus valóságosan feltámadt a halálból. Hogy ez egy történelmi tény, hogy ez nem egy vallásos történet, amit a kereszténység fenntartott, hanem olyan valóság, mint amilyen az, hogy ön most itt ül. És ez az ember leveleket írt. Azoknak a közösségeknek, ahol tanított, ahol ő felelősséget vállalt. És az egyik levelében, amit a korintusiakhoz írt, ír egy ilyet, hogy 15. fejezetben azt mondja, hogy ha halottak nem támadnak fel, akkor együnk, ígyünk, hisz holnap úgyis meghalunk. Ha halottak nem támadnak fel, és mi 21. századi emberek ezt tudjuk, nem? Ugye? A halottak nem támadnak fel. Úgyhogy holnap úgyis meghalunk. Együnk, ígyunk, és ez jól hangzik. Úgy értem, ehhez hozzá lehet tenni azt, hogy együnk, ígyunk, házasodjunk, legyen egy csodás, boldog családunk. Együnk, ígyunk, és legyünk sikeresek. Érjük el ebben az életben, amit csak lehet. Együnk, ígyunk, és gondolkozzunk el az élet mély dolgain. Éljünk egy bölcs életet, tegyünk jó dolgokat, hagyjunk nyomot a történelem fonalán, és holnap úgyis meghalunk. Együnk, ígyunk, élvezzük az életet. Én, ha ma beszélek valakivel, legtöbbször ezt a filozófiát látom visszaköszönni. Ne gondolkozz túl mélyen, ne tegyél fel túl sok kérdést, élvezd az életet, menjünk moziba, menjünk el, nem is tudom, mulassunk, élvezzük az életet. Én nem tudom, hogy önök közül hányuknak sikerült ez maradéktalanul. Hányuknak sikerült az életet önfelett, gondatlan boldogságban élni. Én sok emberrel beszéltem, akiknek ez a törekvés a 20-30-as évei után elkezdett megfontoltabbá válni, elkezdett lelassulni. Elkezdtek több kérdést föltenni, és elkezdtek ennek a versnek a második felére jobban figyelni. Együnk, ígyunk, élvezzük az életet, jól hangzik, de egy kis keserűség is keveredik ehhez, hisz holnap úgyis meghalunk. Hisz holnap úgyis meghalunk. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy bármit is teszünk, veszteségre, elmúlásra, értelmetlenségre van ítélve. A legsikeresebb vállalkozó, aki maga mögött hagy egy cégbirodalmat, el fog menni a halálon keresztül, és itt hagyja, a dolog értelmetlen. Felneveljük a gyerekeinket, és reméljük, hogy előbb halunk meg, mint ők, de biztos, hogy egy nap elköszönök tőlünk, és az élet ilyen módon értelmetlen. Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy amit teszünk a napjainkkal, annak valódi jelentősége, valódi maradandó értelme van. De hát úgyis meghalunk. Úgyhogy együnk, ígyunk inkább. Ne gondoljunk a holnappal, ne gondoljunk a nagy dolgokkal. Nagyon sokan gondolkoznak így. Emlékszem rá, én is így gondolkoztam. És aztán valaki azt mondta nekem, hogy figyelj, Sanyi, ha valaki nem kész a halálra, akkor nem kész az életre sem. Ha valaki nem érti az egészet, nem tud örülni a részleteknek. Ha valakinek nincs válasza az életre, mint olyanra, akkor igazából nincs válasza semmire. Akkor csak fájdalomcsillapítóval él, megpróbál elmenekülni a problémák, elmenekülni a valós kérdések elől, és tagad, menekül, menjünk el moziba, együnk, ígyunk, és ne nézzünk szembe azokkal a rázós kérdésekkel. Azt kell, hogy értsék, hogy azok az emberek, akik a názáreti Jézus Krisztusnak a kortársai voltak, azok meg voltak róla győződve, hogy ezekre a nagyon valós alapkérdésekre ez a személy, az ő élete, halála és feltámadása jelentette a választ. Ez nem egy, kell, hogy értsék, ez nem egy szép hagyomány, ez nem egy, egy szép szokás. És Jézus Krisztus feltámadása nem egy legenda, hanem történelmi tény. Oké, de akkor is rendben, valaki feltámadt 2000 évvel ezelőtt, de mit jelent ez nekem ma? Mit jelent ez itt nekünk, ebben a művelődési házban, ezen a koncerten? Bizonyára tudják, hogy a názáreti Jézus Krisztus nem a semmiből jött, hanem egy nagyon komoly zsidó történelemnek volt a végkifejlete, ha lehet így mondani. A zsidó nép Isten választott népe. Azok az emberek, akiket Isten kiválasztott arra, hogy őrizzék és hirdessék Isten üzenetét. És Istennek volt egy alapvető üzenete, ezt biztos ismerik, a Mesiás, hogy el fog jönni a Mesiás. Hogy Isten egy nap testé lesz, megszületik, leél egy életet ezen a földön, és megmenti önt, és megment engem, megmenti az emberiséget. A zsidó nép arról híres, hogy várja a Mesiást, a megváltót, aki nem más, mint Isten maga. Az a személy, aki a megoldás az élet értelmetlenségére, egy elrontott házasságra, egy tönkrement üzletre, az eladósodásra, az élet értelmetlenségére, arra a zsákutcára, amit végül is mindannyian találunk. Naív remények után, előtt, ő a válasz, a Mesiás. És ő nem csak, a Biblia egy racionális, egy a valóságban gyökerező könyv. Nem egy vallásos szöveggyűjtemény, hanem történelem. És Isten, amikor azt mondja, hogy higgy én bennem, akkor nem azt mondja, hogy csukd a szemed, dobd el az agyad, és reménykedj naívan valamiben, amiről mind tudjuk, hogy nem igaz, hanem azt mondja, hogy én valós vagyok. Én vagyok a Teremtő. És te tudhatod, hogy én létezem. Te tudhatod, hogy vagyok, és megmentlek téged, a családodat, és mindenkit, aki csak hisz én bennem. Tudhatod? Na de honnan tudhatom? Honnan? El fogok jönni. A Mesiás eljön. Na jó, de honnan fogjuk tudni, hogy ő az? Onnan, hogy megmondom előre, hogy hol fog megszületni, hogy fog meghalni, hol fogják keresztre feszíteni, mennyiért fogják elárulni, hogy nem törik a csontját, hogy a köntösére sorsot vetnek, és elmondok mindent róla, több mint 300 adatot elmondok előre, arról a személyről, aki valójában én Isten leszek, és megmentem az emberiséget. Oké, ha kellene írniuk egy levelet Kínában valakinek, hány adat kellene arról a kínai emberről ahhoz, hogy a levél eltalálja őt? Hány adat kell ahhoz, hogy egy levél 6,5 milliárd emberből eltaláljon egyet? Hány ismérv kell egy emberről, hogy be lehessen azonosítani? Mennyi kell? 5-6? A neve, címe, ország, ugye? Szoba, ugye? Tudnak írni egy levelet? Bárkinek a világon eljut oda? Sima ügy. 5-6 adat, ugye értem, a személyi elegendő információ ahhoz, hogy egy embert be lehessen azonosítani. A Mesiásról több mint 300 adat van, amit előre elmondtak, ami le van írva történelmileg, hitelesen, legalább 400 évvel a názáreti Jézus Krisztus megszületése előtt került lejegyzésre. Hogy amikor majd eljövök, tudjátok, hogy én vagyok. És aztán ő maga is jósolt. Azt mondta, hogy le fogják rombolni ezt a templomot, de harmadnapra újra felépítem. És akkor még nem tudták, hogy ez saját magáról mondja. Arról mondja, hogy meg fog halni, és harmadnap fel fog támadni. Ez a végső bizonyíték. Úgy értem, ha nem támadt volna föl, akkor hazugságon fogták volna. És hiába a rengeteg jóslat, hiába a rengeteg csoda, Isten, ha hazudott, akkor ő nem lehetett Isten. Ha az az ember, aki a messiásnak vallja magát, egy ilyen merész helyre teszi magát, hogy miközben a félvilág őt figyeli, úgy értem, a CNN-t bekapcsolják, és názáreti Jézus Krisztus prédikációját közvetítik, úgy értem, botrány van az egész világon, a televízió, a politika, minden ezzel foglalkozik, a világ középpontjává vált Jeruzsálem abban a 3 évben, és azt mondta, hogy meg fogok halni, és harmadnapon feltámadok, és aki csak hisz én bennem, annak örök élete lesz, örök élete. Én vagyok Isten, én vagyok a Messiás. És egy olyan szűk helyre zárom be magam, ahol nagyon könnyű lesz rám bizonyítani, hogy csak egy csaló voltam, vagy hazug, vagy őrült. Mert ha nem támadok föl, akkor vége. Akkor Jézus Krisztus nem lehetett Isten. Akkor mégiscsak bölcs tanító volt. Bár nem tudom, mennyire lehet bölcs az, aki magát Istennek vallja, megjósolja a feltámadását, és aztán mégse támad föl. Nem tudom, mennyire lehet jó ember az, aki azt hazudja egy nemzetnek, egy világnak, hogyha hisztek, én bennem örök életetek lesz. És közben tudja, hogy hazudik. Megengedhetetlen a názáretiről azt gondolni, hogy jó ember volt, nagy tanító. Mert vagy őrült volt, vagy csaló, vagy igazat beszélt. És ő volt a mindenható Isten, a Messiás, aki eljött, hogy mi élhessünk. Erről szól a húsvét. Arról, hogy ön és én nem vagyunk egyedül. Arról, hogy az ön élete nem értelmetlen. Arról, hogy mindegy, hogy hány hibát követett el, van, akinek elég fontos ahhoz, hogy elhagyja a mennyet, emberré legyen, leéljen egy tökéletes életet, hogy elszenvedje azokat a szenvedéseket, amiket kellett, hogy önt megmenthesse. Ez a húsvét üzenete. Hogy nem vagyunk egyedül. Aztán hadd álljak át a másik oldalra. A hívő ember oldalára. Én hívő ember vagyok. De nem vagyok vallásos. Tudják, mit gondolok a vallásról? Kifelé mered biztos meg fognak kövezni, de... Tudják, mit gondolok a vallásról? Hogy semmi nem ártott még többet az emberiségnek, mint a vallás. Ezt gondolom a vallásról. Tudják, mi a vallás? A vallás az, amikor az ember fogja magát, és azt mondja Isten képében, hogy én jobban tudom, hogy te mit akarsz, mint te. És majd én csinálok egy rendet, majd én kitalálom, hogy hogyan foglak tisztelni, majd én megmondom, hogy te ki vagy. És az emberek majd azt csinálják, amit én ember találtam ki rólad, és ők majd jó szabad akaratból, vagy kényszerből, de tenni fogják. Tudják, hogy kire volt a názáreti Jézus Krisztus a szolgálata alatt a legjobban kiborulva? Tudják, hogy kik voltak azok, akiket elküldött melegebb éghajlatra? Olvasták az evangéliumokat? Jézus csinált ilyeneket. Embereket elküldött melegebb éghajlatokra. A farizeusok voltak azok. A kor vallásos rétege, a kor vallásos uralkodó osztálya, akik saját maguk nem mentek be a mennybe, és másokat is távol tartottak hamis tanítással, politikával, hatalomvágyjal, nem is tudom mivel. Az nem baj, hogyha van egy gyülekezetünk, ahova járunk. Az nagyszerű, hogyha ön református, evangélikus, katolikus, vagy bármi, ez csodálatos. De legyen ez egy élő hit. Legyen ez az, aminek Isten akarja. Legyenek az ő szavai azok, amelyek vezetik az ön hitét. És ne egy emberi csoport, ne egy elintézményesedett egyház. Legyen Isten szava az, ami vezet minket. És csak még egy gondolat. A hegyi beszéd. Hányan hallottak már a hegyi beszédről? Ó, Sanyi, az is egy legenda, igaz? A hegyi beszéd, persze, 5000 ember. És egy fickó áll a hegyen, beszél, és mindenki hallja. Nem, nem legenda. Úgy értem, nem legenda. 5000 férfi és a gyerekek meg az asszonyok. Egy tömeg ott áll, mint amikor, nem is tudom, mint amikor a Hősök tele van emberekkel. És ott valaki beszédet mond, és azok az emberek, azok nem azért vannak ott, mert kirendelték őket, hanem mert az örök élet beszédeit akarják hallani. Ezek olyan emberek, akik később részben az életüket adták azért, amit ott hallottak. Biztos tudnak róla, hogy a korai egyház történelme arról szól, hogy gyilkolták a keresztényeket. Úgy értem, divatos volt kereszténynek lenni? Nem! Kirúgtak a munkahelyemről, ha keresztény lettem. Kizártak a zsinagógából, ha keresztény lettem. Sőt, egy idő után börtönbe zártak, és meg is öltek, mert keresztény lettem. És mi volt az a mondat, mi volt az a kérdés, amit föltettek annak az 5000 embernek? Később, 10-20 évvel később, mi volt az, ahol tudták, hogy meg lehet törni ennek a valóságát? És ez egy mondat volt, feltámadt-e a názáreti? Mert ha nem támad föl, akkor együnk, ígyunk, úgyis meghalunk, akkor a hitünk hiába való, akkor ez az egész csak egy hazugság. Akkor az. És ezek az emberek azt mondják, hogy ha az életemmel fizetek, akkor se tagadhatom meg. Feltámadt. Láttam a názáretit járni lukakkal a tenyerén. Láttam ezt az embert, láttam felemelkedni, láttam szolgálni, láttam miután már meghalt. Ő Isten, és aki csak hisz ő benne, annak örök élete van. És honnan tudjuk ezt? És itt jövünk vissza a hegyi beszédhez. A názáreti Jézus Krisztusot azt mondta, hogy egyetlen jotta, egyetlen vessző, egyetlen írásjel sem vész el a törvényből úgy, hogy minden szava benne teljesedjék. Ezt elmondom még egyszer, mert ezt nehéz érteni, úgy értem. Jézus Krisztus egy rabbi volt. Annyira ismerte a Bibliát, hogyha egy szöggel átütöttük a Biblia tetejét, ő megmondta, hogy lapról lapra milyen szót ütött át a szög végig az egész könyvön. Hogy értem, ezeknek az embereknek erről szólt az élete. Isten üzenetét ismerni, Isten gondolatait ismerni, őrizni és megosztani. Erről szólt az életük. És ő azt mondta, hogy egyetlen pont, egyetlen vessző, egyetlen írásjel sem múlik el belőle, hogy meg ne valósuljék. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig az, aminek Isten akarta. Hogy a Biblia nem emberi kitaláció, hogy a Biblia nem a mi véleményünk, amiben egyetértünk, és majd ezt fogjuk tanítani, hanem Isten kijelentett akarata. Lehetek merész? A Biblia az igazság. Az igazság. A valóság legpontosabb leírása, az élet legfontosabb kérdéseire adott válaszok gyűjteménye. A Biblia a könyv, az a könyv, amely megmenti önt, ahogy megmentett engem. Ha ön vallásos ember, kérem, kérem, olvassa a Bibliát. Kérem, olvassa saját maga. Kérem, legyen saját véleménye. Kérem, nézze meg, hogy azok a szavak mit mondanak tényleg. Mert élet van bennük, és sokszor a vallásban nincsen. És mégis, Sanyi, mit mond a Biblia? Mi az üzenet? Jónak kell lennem? Most egy páran izgulnak. Remélem, nem mondja, hogy igen. Nem mondom. Nem mondom. Nem mondom. Tudják, mi a legnagyobb baja az embernek? Hogy vétkes az Isten elleni lázadás bűnében. Miről szól ez? Arról szól, hogy Isten az Ura mindennek. Ő a tulajdonosa. És mi úgy éltünk néhány évet legalább az életünkből, hogy tagadtuk, hogy ő Isten. Tagadtuk, hogy ő a jogos uralkodó. Lázadásban éltünk. És a legnagyobb problémája Istennek velünk ez, hogy az ő elleni lázadásban élünk. És aztán ezt vissza lehet redukálni még egy szűkebb pontra. János 3.16 mondja, hogy Isten úgy szerette a világot, Ez jól hangzik, nem? Isten úgy szerette a világot, úgy szerette a világot, amiben ön is benne van, én is benne vagyok, mindannyian úgy szerette a világot. Figyeljen, ezt ön megtenné? Bárkiért is, hogy az egyszülött fiát adta, amiről tudjuk, hogy mit jelent. Megkorbácsolást jelentett, és egy gyötrelmes kereszthalált jelentett. Hogy értem, a kereszthalál az nem volt valami, az egyik azt a rómaiak találták ki kínzásként és kivégzési eszközként. Úgy értem, felszegezték oda az embert, és ő ott nem elvérzett valami gyors és fájdalommentes módon, hanem több napig szenvedett, és a végén többnyire megfulladt, tehát annyira kimerült, annyira elfáradtak az elítéltek, hogy már nem bírtak lélegezni, nem tudták már föltolni magukat a lábukkal, hogy még egy levegőt vehessenek, és lassan megfulladtak. Isten úgy szerette a világot, úgy szerette önt, hogy odaadta a fiát, hogy ha hisz benne, csak egyszerűen, ha hisz benne, ha csak egyszerűen elfogadja, amit ő tett, ha elfogadja azt az ajtót, amit a mennyországon ez az ember nyitott ki, és átjön rajta, hogy akkor örök élete legyen. Nincs apró betűs rész, nincs ott benne, hey! Maga dohányzik? Akkor hátsó sorba. Maga iszik? Hátsó sorba. Maga tisztátalan gondolatok? Hátsó sorba. Nincs benne. Nincs benne. Nincs benne. Az van benne, hogy aki hisz, aki csak hisz, annak örök élete legyen. Isten úgy szerette a világot. Ha maga lenne az egyetlen, ha ön lenne az egyetlen, aki elszúrta az életét, de nyugi, nem ön az egyetlen. Valamilyen szinten minden szúrtuk. De ha maga lenne az egyetlen, Jézus Krisztus csak önért eljött volna. Csak önért vállalta volna ezt az életet és ezt a halált. Isten szereti az embert. Isten szereti önt. És mi van az erkölccsel? Akkor nem kell jó embernek lenni, de az majd a következmény lesz. Higgye el, hogy ha ön békét köt Istennel, ha elfogadja Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor történik valami természet feletti. Nikodémusnak, aki egy rabbi volt, úgy értem, aki egy farizeus volt, éjszaka jött Jézushoz. Nappal nem mert mutatkozni, mert ciki lett volna, ugye? Tehát, hogy, és éjszaka jött, és kérdezte, hogy oké, hogy tudom, hogy nagy tanító vagy, és kezdett egy ilyen mellébeszélést. És Jézus azonnal mondta neki azt, amiről tudta, hogy Nikodémusnak hallania kell. Azt mondja, senki nem mehet a mennybe, ha csak nem születik újonnan. Ha csak nem jön létre benne egy új ember. És ez az új ember hogyan jön létre? Hallás által. Az evangélium, ami örömhírt jelent, az örömhír szavainak a hallása által. És mi az örömhír? Hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, annak örök élete legyen. Mi ez, hanem örömhír? Ugye te mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Higgy és örök életed van. Jó, jó, de elmegyek Rómába, és a térdeimben fölmegyek a katedrális tetejére. Mit tegyek? Csak higgy és örök életed van. Jó, 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 leszokok a dohányzásról. Rendben, de nem ez a lényeg. Ha leszoksz, az nem segít. Jó, neked tovább fogsz élni, de nem azzal nem üdvözülsz. Mivel üdvözülök? Azzal, hogy hiszel a názáreti Jézus Krisztusban, mint a megváltódban. És aztán egy új ember születik, ott bent. Isten beköltözik, és csendes halk hangon reggel azt csúgja, hogy szeretlek, és délután azt csúgja, hogy szeretlek. És utána azt mondja, hogy állj, állj, ne menj arra tovább, az nem jó. Gyere, segítek, inkább jobbra, jobbra. És elkezdi vezetni az életemet, és elkezd befektetni, és elkezd jobban szeretni, mint eddig valaha szeretett bárki is az életben. És azt veszem észre, hogy nem vagyok vallásos. De mégis változom. Valami belül megváltozik. Ez a nagy szeretet, ez a nagy kegyelem, ez a nagy ajándék egyszerűen nem tud elmenni anélkül, hogy ne hagyna nyomot akár egy olyan nyomorult bűnösen is, mint én. Szent vagyok? Hát a Biblia szerint igen, de abban az értelemben, ahogy a legtöbben gondolnak erre, nem. Nem. Hogy értem, nem. Egyáltalán nem. De hogyha ismert volna 15 évvel ezelőtt és jött volna utánam 15 éven keresztül, akkor látná, hogy a mai Sringlov Sanyi egy másik ember. És a Jézus Krisztus szeretettet tette mássá. És ez az, amire azt hiszem, hogy hívnom kell önöket. Ez az egyetlen, amit érdemes elmondani, hogy az életnek van értelme, hogy az élet értékesebb annál, mint sem, hogy rosszul éljük. Hogy olyan jó válaszok vannak ebben a könyvben, olyan valódi, olyan jó. Én egy üzletember vagyok. Hogy értem, tőlem az ügyfeleim azt várják, hogy hiperracionalitással mondjam meg nekik, hogy mit tegyenek az üzletükkel, hogy ők ne menjenek tönkre, meg aztán az alkalmazottaik sem menjenek tönkre. Úgy értem, egy gondolkodó ember vagyok, és azt mondom, hogy nincs mélyebb bölcsesség, mint ami ebbe a könyvbe le van írva. Mint amikor a hiányzó láncszemet valaki odaadja, mint amikor a titkos, a sorok között kiolvashatatlan információt egyszer csak kivetítik nagyban a képernyőre. Amiért az elmúlt korok bölcsei akár az életüket is adták volna, alkimisták, akik az arany titkát keresték, akik az élet titkát keresték, itt volt az orruk előtt, ebben a könyvben. Nagyon-nagyon jó válaszok a legrázósabb kérdésekre. A legrázósabb kérdésekre. Kérem, olvassák a Bibliát. Kérem, kössenek békét a mindenhatóval. Nincs apróbetűs rész, nem kér semmit, csak annyit, hogy fogadd el a fiamat. Csak egy pillanatra a szívedben térdelj le elém. Csak egy pillanatra. Úgy értem, csak hajtsd meg a fejedet. És akár ezt meg is tehetjük most együtt. Ezt hívják imának. A mindenható teremtő Isten most itt van. Úgy értem, itt van. Olyan közel, hogy érezheti az arcán, mert hogy ott van. És csak vár egy apró, pici igenre. Téged kerestelek. Rád vártam. Évszázadok óta tudok rólad. És rád várok. És nyújtja a kezét. És csak meg kell fogni. Ajándékot ad. Csak el kell fogadni. Ott van egy kifizetett adóslevél. Úgy értem, minden eddigi hiba, minden eddigi bűn ki lett fizetve, és az ő aláírása már rajta van. Már csak az öné hiányzik. Nem kell megváltoznia, nem kell jobb emberré válnia, úgyse tud. Csak békét kell kötnie a mindenhatóval. És én elmondok most egy imát, és tegyük meg csak tiszteletből, hogy meghajtjuk a fejünket. És hogyha szeretné, akkor csendben magában mondja utánam ezeket a szavakat. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket. Mindenható Isten, égnek és földnek teremtője, itt vagyok előtted. Ha az életnek lehet értelme, akkor ez benned kell, hogy legyen. Békét akarok kötni veled. Tudom, hogy a fiad, Isten, a megváltó, és aki csak hisz benne, annak örök élete van. Hiszek. Ha nem is nagyon, csak egy kicsit, de egy kicsit hiszek. Itt vagyok, Isten, fogadj el engem, mert elfogadom Jézus Krisztust, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet, bocsásd meg a bűneimet, és hogyha egy nap meghalok, vigyél a mennybe, és amíg pedig élek, addig vezess engem, addig segíts engem, addig tégy az életemből, amit csak lehet, a legtöbbet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. És utolsó gondolatként talán csak annyit, hogy ha elmondta ezt az imát, akkor a Biblia szerint önnek örök élete van. És azt gondolhatná, hogy ez nem lehet ennyire egyszerű. És erre én azt mondom, hogy ez nem lehet ennél bonyolultam. Az élet akkora érték, hogy nincs ember, aki fizethetne érte. Az élet egy olyan kimondhatatlan érték, amiért sem ön, sem én, sem senki nem dolgozhatna meg soha. Vagy ajándékba kapjuk, vagy soha, soha, soha nem lesz a miénk. A Biblia egyik kulcs szava a kegyelem, amit a modern ember már nem is ért. Nem tudjuk, mit jelent a szó. A szó meg nem érdemelt jótéteményt jelent, ajándékot. Kárész az eredeti a görögben. Egy olyan tett, amely az ajándékozó jelleméből fakad, és érdem nélkül jut el a megajándékozotthoz. Ez a Biblia vezérfonala. Isten vagy ajándékba adja azt, ami az övé, vagy soha nem lehet a miénk. És ő ajándékba adja. Van-e elég alázatunk, hogy elfogadjuk? Tudunk-e egy percre újra gyerekké válni, aki ott van a karácsonyfa alatt, és látja a dobozokat, és rajta van a neve, és nem gondolkozik sokat, hogy értem, karácsony van, ez az enyém, és csak fogom és elfogadom az örök életet, Istent, hogy minden rendben van, hogy meg van bocsájtva, hogy rendben van, érdem nélkül, ajándékból. Kérem, ha elmondták ezt az imát most, keressenek egy gyülekezetet, olvassák a Bibliát, beszéljenek olyan emberekkel, akik még hisznek, és az életük meg fog változni. És nem tudom, hogy megtehetem ezt, de nekünk van egy honlapunk, ahol felekezet közötti, tehát mindenfajta csoportosulás, vagy nem is tudom, elhivatottság, vagy nem tudom, hogy mondják, oké, tehát bárki hallgathatja, ez a lényeg. Ilyen és ehhez hasonló üzenetek százai találhatóak meg. A honlapnak az a címe, hogy istenlétezik.hu, és számos gyakorlati kérdést tárgyalunk, ami azt hiszem, hogy a modern ember életének mind-mind a kulcsa. Úgyhogy csak nagyon-nagyon köszönöm, kívánok egy továbbra is nagyon-nagyon áldott és boldog húsvéti ünnepet. Isten áldja meg Önöket!